Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az ünneplő közönséget, gyülekezetünk tagjait, szeretteinket, hozzátartozókat, mindenkit. Nagy örömmel jöttünk össze ma, és ezt az örömöt fejezzük ki a Jóisten felé, és énekeljük a 33-os éneket. Kezdésül. Most hallgasson meg a gyülekezet egy énekszólót, illetve nem is tudom, hogy szóló lesz-e. Talán ketten-hárman fogják énekelni. Verset hallgassunk meg.
A bűnbánó elefántról szól. Hallgassátok szeretettel. Az elefánt elmélázva a tópartra kocogott, és nem vette észre lent a fűben a kis pocokot. Szerencsére agyon mégsem taposta, csak az egyik lábikóját egyengedte laposra. Ejj de bánt, sopánkodott az elefánt. Hogy sajnálak szegényeket, te most büntetésből tízszer ráléphetsz az enyémre. Köszönöm.
Most újra a lányok énekelnek nekünk. Thank you. Most hallgassuk meg Esztert a hegedűjével. Szeretett kedves ünneplő gyülekezet, kedves szülők, nagyszülők, hozzátartozók! A gyülekezeti élet egyik legszebb pillanata fog következni néhány percen belül, és mivel tudom, hogy a szülők semmi másra nem tudnak gondolni, csak arra, hogy legyünk túl rajta sírás nélkül, ezért nagyon gyorsan az elejére szeretném venni azt, hogy áldást kérjünk a gyermekekre is rátok. De azért szeretném mindenképpen az elején elmondani azt, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elhoztátok a gyermekeiteket, többet is a gyermekeitek közül, hiszen 2-2 gyermekről van szó, akik rendszeresen jönnek a gyülekezetünkbe. Köszönjük azt nektek, hogy mertek bízni bennünk, hogy itt jó helyen vannak a gyermekeitek, itt szeretve vannak, megértve vannak, és ahogy köszönjük Anita ezt a verset, amikor esetleg figyelmetlenek vagyunk egy kicsit, és rálépünk, behatolunk a kis életüknek a terébe, akkor ez a gyülekezet kész arra, hogy visszaadjon valamit abból, amit esetleg elvett. Szeretném azt is elmondani, hogy a hetednapi adventista egyháznak a gyakorlata szerint nem keresztelőt fogunk ma tartani, hanem a bibliai tanítás szerint gyermekbemutatót, és ennek az a lényege, hogy mi nem szeretnénk azt itt eldönteni a szülőkkel együtt, hogy milyen vallásúak lesznek a gyermekek. Egy fontos számunkra az, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy Istent megismerjék, és keresztény nevelést kapjanak.
Persze nagyon szeretnénk, amikor majd felnőnek, 15, 6, 7, 8 évesek lennek, hogy azt mondják, hogy ez a gyülekezet megérdemli azt, hogy megkeresztelkedjünk felnőtt alámerítéses keresztséggel. Szeretném elmondani nektek Luthernek a gondolatait. Luther azt mondta, hogy sok mindent tartottam már a kezemben, de elvesztettem őket. Azonban mindent, amit Isten kezébe tettem, még mindig az enyém. Ez a mai Isten tisztelet arról fog szólni, hogy ti idehoztátok Isten színeli a gyermekeket, és szeretnétek az ő tenyerébe beletenni, és mi szeretnénk ezt elfogadni tőletek, és ebben támogatni titeket. Ezért most szeretném megkérni a szülőket, hogy szíveskedjetek felállni, mert a következő mondatok, azok hozzátok fognak szólni, és hogyha szándékotokban áll, hogy a gyermeketeket Isten tenyerébe helyezzétek, akkor kérlek titeket az esketés szövegére igennel válaszoljatok ezekre a kérdésekre, igennel válaszoljatok. Hát kedves testvéreim, barátaim, szeretném megkérdezni tőletek, hogy szabad akaratotokból hoztátok el a kisgyermeketeket az Úr elé, hogy áldást kérjetek érte, értük.
Igen.
Szándékotokban áll-e Isten tiszta, szent igére tanítani őket?
Igen.
És végül készen vagytok-e Krisztus tanítása szerint szerető szívű keresztényé nevelni őket?
Igen.
Nagyon örülünk, hogy ezt mondtátok. És a gyülekezethez fordulok most. Kedves testvéreim, gyülekezet, hallhattátok a szülőknek a bizonyságtételét, és most hozzátok fordulok, mert hogy ez egy család, és ebben a családban most gyermekek jöttek, gyermekek érkeztek közénk, és szeretnélek titeket is megesketni arra, hogy a mi gyermekeink, akiket Jóisten nekünk adott itt a családon keresztül, ők abban a szeretetben fognak itt közöttünk élni, amit Isten ránk bízott. Tehát kérlek titeket, hogy álljunk fel, szíveskedjen felállni a gyülekezet, és a válaszotokkal kérlek titeket, hogy fejezzük ki azt, hogy támogatjuk a szülőket ebben a, hát nem is annyira könnyű feladatban, ami a gyermeknevelést jelenti. Kérlek testvéreim, hogy mondjátok utánam a következő mondatot. Ígérjük, hogy támogatunk benneteket imáinkkal. Gyülekezeti programokkal és a növekedést biztosító gyülekezeti légkörrel. Amen. És most szeretném megkérni a gyermekeket, akik ma a gyermek bemutatásra jöttek, hogy gyertek előre, gyerekek, és szeretnénk imádkozni értetek, a szülőkkel együtt, gyertek, maradjunk csak állva mindannyian, mert szerencsére annyira sokan vagyunk, hogy nem fogunk tudni betérdelni. Egy kicsit várunk, mert a fiatal ember még úgy gondolja, hogy ennyi jár neki. Drága jó Istenünk, te hozzád fordulunk ezen a gyönyörű napon. Megköszönjük neked, hogy az Úr Jézus szavaival szólhatunk a gyermekekhez, akik itt vannak most közöttünk, és elmondhatjuk az ő szavait, amit ő mondott, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és hogy legyünk valamennyien olyanok, mint amilyenek a kisgyermekek. Urunk, köszönjük a gőgicsérésüket, a kis sírásukat is ezen a mai napon, és hálát szeretnénk neked mondani az életnek a csodájáért, hogy az, hogy élhetünk, az nem véletlen, nem véletlenül születünk, hanem a te akaratodból, a te szándékodból, és köszönjük ezeket a gyermekeket, akik itt vannak közöttünk, hogy ők is a te szándékodból lehetnek a mi világunkban, ebben a világban. Drága Atyám, hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy világba segítetted őket, hogy itt lehetnek közöttünk, és áldást szeretnénk kérni az ő életükre. Édesatyánk,
Ez a világ tele van sok-sok örömmel, jóval, szépséggel, de vannak rossz dolgok is, amelyekről kérünk szépen, hogy óvd meg őket az ő életüknek az útján, mind fizikai, mind pedig lelki értelemben. Őrizd meg őket egyen-egyenként, adjál nekik sok örömet, szeretetet, elfogadást, békességet, ítéletmentes kapcsolatot a családban. És ezért könyörgünk hozzád a szülőkért is. Tudják szeretni mindig egymást, mert a legnagyobb békesség azat adhatja a gyermekek szívében, hogyha a szülők szeretik egymást. Urunk, könyörgünk ezért hozzád, hogy erősítsd meg az én testvéreimet abban, hogy elköteleződjenek minden nap te irántad. És köszönjük neked a nagyszülőknek a támogatását is, az ő segítségüket is ebben a nagy-nagy projektben, ami a gyermeknevelést illeti. Ezért, atyánk, kérünk, hogy a te hatalmas lelked nyugodjon meg Lizán, Ábelen, Johannán, Oliveren és Alexanderen. Édesatyánk, add meg számukra azt, hogy egész életükben tapasztalhassák meg, és élhessék meg a te gondoskodó, óvó szeretetedet, és a te vezetésedet az életükben, ahogyan majd nyiladozik az ő elméjük, hogy rácsodálkozhassanak arra a sok szépségre, amit te akarsz nekik adni. Köszönjük szépen, atyánk, hogy a te jelenléteddel ezt az órát is meg akarod áldani. Az Úr Jézus Krisztus nagy nevében, a Szentlélek által. Amen.
Foglaljunk helyet, és mi szeretnénk átadni a gyülekezetnek az ajándékát, és egy-egy emléklapot nektek,
gyerekek, és kedves szülők. Hát ahogy itt a kezemben van, itt fogom, Jóisten áldását kívánom az egész családra, és te parancsoljatok egy kis emlék arról, hogy most történt. Az izgalmasabb része hátra van szerintem. Johanna, mi következik? Tessék, Johanna, tiéd személyesen. És Ábel, parancsolj. Nagyon szívesen. Alexander helyett apukának adom. Isten áldását kívánom ezen a nagyszerű szolgálatban. És Oliver, hát te már el tudod lenni, igaz? Áldjon meg az útiteket, és számíthatunk ránk ebben a nagyon szép szolgálatban, amit a szülőséggel áll.
És nagy szeretettel szeretnék a gyülekezet nevében egy kis csekély ajándékot adni minden családnak, mert szeretettel és kívánjuk, hogy ez a könyvben a gyülekezetnek is, ez egy amerikai testvérünk írt ezt a gyermek bibliát gyerek nyelven, egy kis tanulságos összefoglalóval, és a családoknak a libér szeretettel, és kívánjuk azt, hogy ez is segítsen benneteket a hitre való nevelésében a gyerekeknek, mert gyerekeknek is nagyon jó ez a kis biblia. Aztán akkor a kis Lizának, vagy Pankának a kis szeretettel, vagy az egész családnak. Lehet, hogy Panka most még többet tud belőle kapatkoztatni, de majd hamarosan az is Liza is. És Ádelnek és Johannának őnek nem már nagyon is aktuális. Köszönöm. Nagy szeretettel.
Hát megúsztuk sírás nélkül. Mit szóltok? Ügyesek voltak a gyerekek, igaz? Most jön az ige hirdetés, innentől már nem kell figyelni senkinek. Már túl vagyunk az igazi. A fontos részen túl vagyunk. De azért szeretnék mégis Isten igéjére alapozni, és Isten igéjével ebben az úton megerősíteni titeket. Szeretném azt is elmondani, hogy ez a mai nap Isten tervében egy különleges nap volt, és ezt hát pontosan nem is tudom megmondani, hogy mennyi idővel ezelőtt alapozta meg Isten, de az, hogy ma ez a gyermek bemutató létrejöhetett, ahhoz az kellett, hogy két édesanya azt gondolja, hogy ők szeretnének gyermekeknek, egy-egy gyermeknek életet adni. És elkezdjenek imádkozni azért, hogy Isten adjon nekik gyermekeket. És a gyülekezet egészétnek szeretném az emlékeit felidézni abban, hogy emlékeztek-e arra, hogy mit mondtak a mi testvéreink akkor, amikor Isten meghallgatta az ő imádságaikat, kiálltak ide a gyülekezet elé, ugye? Emlékeztek valamennyien erre? Kiálltak a gyülekezet elé, és elmondták, hogy Isten meghallgatta az imádságukat, és én most nyomozódtam egy kicsit. Néhány hét van, kettő hét van, most már egészen pontosan tudom, kettő hét van a két gyermeknek a születése között, Liza és Alexander születése között, mindössze kettő hét van. Ilyen Istenünk van nekünk. Aki odafigyel, két szerető szívű édesanyja, és én azt gondolom, még mellé rakhatjuk az édesapákat, a nagyszülőket, akik hasonlóképpen imádkoztak azért, hogy a gyermekek megszülethessenek, és egy problémamentes terhesség után a szülőszobán a szülők kézbe vehessék a gyerkőcöket. Hát ilyen Istenünk van nekünk, és egy hasonló történet jutott eszembe a Bibliából, ami valószínűleg nektek is eszetekbe jut, Máriának és Erzsébetnek a története, akik hasonlóképpen élhették meg a gyermekeiknek a születését, egyikük Jézust szülte erre a világra, másikuk pedig keresztelő Jánost. Olyan emberek voltak ők, akik megváltoztatták a világ történelmet. És hogyha igazán őszinték akarunk lenni, akkor azt mondhatnánk, hogy ilyenek a gyerekek. Mert kedves édesapák, édesanyák, de főképpen az édesapákhoz fordulok, mint gyakorló édesapa, bizonyára el tudjátok mondani, hogy fenekestől felfordult az életetek, akkor, amikor jöttek az éjszakai etetések, kis ringatások, és esetleg pelenkázás is, még az emlékeim, foszlányai még megvannak erről az időszakról. A kialvatlan éjszakák, a félkómásan eltöltött munkaidő, amit a munkahelyen tudtunk eltölteni. Azt is eszembe jut, hogy nagyon érdekes, ahogyan megváltoztatták a gyermekeim az én életemet. Az egyik gyermekem megtanított lassítani, a másik gyerekem meg megtanított gyorsítani. Úgyhogy néha ilyen fékpedálok vannak, hogy egyszer fék, egyszer gáz, egyszer fék, egyszer gáz, és akkor ki lehet találni azt, hogy mennyire izgalmas is az élet a gyerekekkel, akinek esetleg már régen volt benne része, vagy még nem volt része a gyermekekben, majd később megértheti, hogy milyen jó is ez. Kedves jelenlévők, Isten csodát adott nekünk a gyermekekben, hiszem. Hiszen a gyermekek mellett nem maradhatunk olyanok, amilyenek voltunk. A gyermekben Isten jön le hozzánk, a gyermekekben Isten jön le hozzánk, és szeretné megmutatni az ő szeretetét, az ő kedvességét. Az, ahogyan a gyermek tud simogatni, az, ahogyan egy gyermek tud csókot adni az édesanyjának, vagy édesapjának az arcára, vagy beletúrni a hajába, olyat senki sem tud. És rajtuk keresztül az Úristen az, aki szeretni akar minket. A Biblia följegyez egy történetet egy gyermekről, aki megdöbbentette a felnőtt társadalmat. Így olvasom a Lukács evangéliumában a második fejezetben a 45. verstől. Amikor szülei Jézust 3 nap után nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, hogy ott keressék őt. 3. napra meg is találták a templomban, amit a tanító mesterek körében ült, őket hallgatva és kérdezgetve. Akik őt hallották, mind álmélkodtak értelmén és feleletein. 12 éves volt ekkor Jézus, kicsit nagyobb, mint az előbb itt álló gyermekeink. 12 éves volt Jézus. És korának a legnagyobb szaktekintélyei ültek előtte, és ő tanította ezeket az embereket. Egy 12 éves gyermek. Hogyan lehetséges? Hogyan volt lehetséges ez? Vette az isteni hatalmát Jézus, a mennyei bölcsességet, hiszen így nem nehéz. És elkezdte tanítani az embereket, ezeket a teológusokat, akik szájtátva hallgatták azt, hogy ez a 12 éves gyerek miről beszél. Mennyire tisztán érti a Bibliának a tanításait, amit a por belepett már a tudósok, a farizeusok és a rabbik előtt. Döbbenten olvastam egy gyermeknek a valós történetét, ti is utána nézhettek, ugye megengedik, hogy ebben a tegezős módon, vagy tegezős formában beszéljünk itt. Kim Ung-jong, hogyha a Google-be bárki beüti, akkor a következőt találja, ma 56 éves dél-koreai mérnökről van szó, aki 4 évesen egyetemre járt. 4 évesen egyetemre járt. 15 évesen doktorált, és a 210-es IQ-val rendelkező gyermek volt, ma 56 éves emberről van szó. Sokat gondolkodtam rajta, hogy hogy fejlődhetett fel Dél-Korea ilyen gyorsan, hát így, hogy vannak ilyen emberek, vannak ilyen gyermekek, akiket a társadalom kiaknázza a bennük lévő lehetőséget. Ez a gyermek 4 évesen már beszélt japán nyelven, koreai nyelven, angolul és németül, 5 évesen pedig differenciális, integrál számítási problémákat oldott meg. Azt sem tudom, hogy mi ez. 3 és 6 éves kora között fizikát hallgatott a Hanyang Egyetemen, és 7 éves volt, amikor a NASA meghívta, hogy dolgozzon neki. Hát nem tudom, hogy Andi, hol vagy Gabi, Anita, mit szóltok hozzá? Milyen távlatok nyílhatnak a gyerkőcök előtt? Azt írják róla, hogy az egyetemi tanulmányát Colorado-i egyetemen végezte, 15 évesen fizikából le is doktorált. És 74-ben a NASA kezdte foglalkoztatni, aztán 78-ban visszatért Koreába, és egy nagyon nagy mérnök lett belőle. De beszélhetnénk Mozartról, aki 5 évesen komponál, Mendelssohnról, aki óriási tömegek előtt zenélt, vagy Carl Benzről, aki a technikának a nagy atya, és mai napig a benzinmotornak a feltalálója, ami lassan, szép lassan azért kimegy a divatból. Vagy pedig beszélhetnénk Neumann Jánosról, hogy magyar vonatkozású is legyen egy kicsit ez a mai közös gondolkozás, aki már gyermekként franciául és németül nagyon jól beszélt, majd megtanulta mellé a két holtnyelvet, latint és ógörögöt, megtanulta őket, és rendkívül jól számolt, ezt olvasni fogom, állítólag fejben ellenőrizte azonos sebességgel a korai elektronikus számítógépek számításait. Tehát azonos időben, fejben ellenőrizte, hogy helyes-e az a számítás. Hát ilyen zsenik vannak. Amikor ezeket olvasom, akkor azért elgondolkodom rajta, hogy valamit rosszul csináltam el, mert az én gyerekeim nem tudnak ilyet. Egyik se kapott a NASA-tól felkérést, semmire. De szerintem az igazság az máshol van, és szeretnék erre majd itt a következőkben kitérni. És hadd jöjjek vissza ehhez az oktatáshoz, amit Jézus Krisztus tartott, a kis Jézus, a 12 éves Jézus tartott ezeknek az akadémiai embereknek. Vajon Jézus a szellemi képességeivel ejtette álmulatba ezeket az embereket? Ez a nagy kérdésem. Ennek roppant könnyű módon utána tudunk járni. Amikor felnőtt korában Jézus az emberekkel beszélt, és erre most ez egy nem költői kérdés, akkor a szellemi fölényével győzte le az embereket, akiket le kellett győzni, vagy egyáltalán le akarta-e győzni, vagy mással? Hogyan hatott az emberekre a szellemi fölényével Jézus? Azt hallom, hogy a kedvességével. Valami még? A szeretetével. Egyéb? Ezek mind jók. Az alázatosságával. Azt mondták róla az emberek, ez úgy beszél, mint akinek hatalma van, pedig Jézus nem bántotta az embereket, hanem támogatta az mindennapi életük kihívásaiban. Támogatta őket. Így volt hatalma Jézusnak. Új erőt, új lendületet adott a hétköznapi kihívásokhoz. Hát mire van szükségünk nekünk? Arra van szükségünk, hogy fejbe verjenek a Bibliával, hogy nem jól csinálod, így csináld, úgy csinálod, nem vagy jó ember, csináld úgy, ahogyan én mondom. Jézus, amikor ezekkel az emberekkel beszélt, nincs leírva, de meggyőződésem, hogy nem volt más nem másként beszélt Krisztus azokkal a tudósokkal, mint azokkal, azokkal az emberekkel, akikkel egyébként találkozott felnőtt korában. Valaki azt írta, E.G. White egy Jézus monográfiában, a legkiválóbb Jézus monográfia, amit valaha írtak, ezt mondják erről a könyvről, és én magam olvasva alá tudom ezt támasztani, hogy Jézus úgy tanította az embereket, hogy megadta nekik a kellő szabadságot ahhoz, hogy amit hallanak, azt akkor és ott építsék be az életükbe, amikor szükségük lesz rá. Nem kényszerítette őket semmire. És igazán ez egy bibliai elv. Ahol Isten van, ott a szabadság van. Ahol Isten lelke, ott a szabadság. Ma is vannak olyan oktatási formák, amelyek ahelyett, hogy felkészítenék a gyermekeket arra, hogy a problémákat megoldják az életükben, ahelyett elbizonytalanítják őket, és így nem tudnak megküzdeni a különböző kihívásokkal, amelyeket az életükben jelentkezik. A templomban, ahol Jézust megtalálták a szülei 3 napra rá, hát azért erre nem biztatlak titeket, hogy 12 éves gyereket csak úgy magára hagyjatok. Nos, amikor 3 nap múlva megtalálják Jézust, a templomnak egy olyan helyisége volt, ahol a rabbik tanították a diákokat. És ez nagyon sokat elmond a korabeli tanítási módszerről, amiről azt írja ez az imént idézett E.G. White, hogy ezek a gyermekek nem voltak képesek arra, hogy önállóan gondolkodjanak. Csak az egyházi hagyományoknak, a kereteknek a mentén tudtak gondolkodni. És hogyha most az egyházi kereteket kivesszük ebből, és egyszerűen csak az evilági, ebben a társadalomban található keretekre gondolunk, akkor én azt hiszem, hogy nagyon sok analógiát találunk. Vajon alkalmas-e a ma társadalma arra, hogy a gyermekeknek tudjon olyan muníciót adni, hogy felnőve elég határozottak tudjanak lenni arra, hogy a jó dolgokat tudják kiválasztani az életben. Azt írják erről a helyről, ahol ez a tanítás folyt, hogy olyan korlátok közé szorították az elméjüket a gyermekeknek, hogy a generációk, felnövekvő generációk egymás után nem tudtak kitörni abból a börtönből, amelybe gyakorlatilag belehelyezték a kora tudósait. Mit tett vajon Jézus? Hadd tegyem fel azt a kérdést, hogy kedves édesanyák, mit tesztek a gyermekeitekkel lefekvés előtt? Elmondtok egy bibliai történetet, olvastok neki bibliai történeteket, és egyéb erkölcsileg tanulságos történetet, és a végén pedig, amikor elaludnának a gyermekeitek, akkor összekulcsoljátok a kezüket veletek együtt, és valószínűleg imádkoztok. Jézus nem járt a rabbikhoz tanulni, de volt egy nagy professzora Jézusnak, illetve 2. Az anyukája és az apukája, akik egy szeretetteljes, ítéletmentes, elfogadó közeget tudott neki biztosítani odahaza. Honnan volt ez az elfogadó közeg? Ilyenek voltak a szülei Máriának és Józsefnek? Nem tudjuk. Azt azonban tudjuk, hogy a Biblia, ami akkor létezett, az elérhető volt számukra. Ezek a rabbik, akikről szó volt, ennél sokkal vastagabb könyvet, az akkori Bibliát kívülről ismerték. Betéve tudták az összes pontot, veszőcskét, mindent, punktálást, ahogy a Héber mondja. Mindent tudtak. Itt volt egy édesanya, aki elmondta a gyermek Jézusnak, annak a gyermek Jézusnak a nagy történeteket, az Egyiptomból való kivonulást, a Vöröstenger kettéválását, a mannát, a fürjeket, és még ki tudja, mi mindent elmondtak, a páska vacsorát, elmondták Jézusnak. És Jézus nem kívülről ismerte a Bibliát, hanem hogy egyik tanárom mondaná, egyik általános iskolás tanárom mondaná, ő belülről ismerte a Bibliát. Mert azt a lelket, amely a Bibliát írta, ő azzal volt kapcsolatban. És amikor odalépett Jézus ezekhez a nagy tanítókhoz, akkor ők ezt tapasztalták meg. A szavaiban, gondolataiban ennek a 12 éves gyereknek, nem tévedés, 12 éves gyerek képes arra, hogy felfogja, hogy Isten hogyan szereti őt. És tud növekedni, tud tiszta hittel Isten elé állni. Úgy érzem, hogy minden szülő számára mély tanítást rejt ez az igazság. Fontos, nagyon fontos jó iskolába járatni a gyerekeinket. Nagyon fontos. De az igazán lényeges dolgok, azok otthon fognak eldőlni. Az igazán lényeges dolgok, azokat otthon fogja kapni a gyermek. Ott kapja meg azt a muníciót, amit egész életében magával tud vinni szeretetből, elfogadásból, a bírálatnak a kezeléséből, önbizalomból, magabiztosságból, és amikor jönnek a különböző nehézségek az életben, akkor a nagy-nagy bibliai tanítás szerint, amelyet az Isten igéjében találunk, ami nem más, mint amit Jézus így fogalmazott meg, hogy szeresd Istent, és szeresd a te fele barátodat. Na ezek a gyerekek, akik így nőnek fel, akik ilyen munícióval indulnak el, akik ilyen szuficittel indulnak el, nem deficittel, indulnak el az életben, azoknak jöhet a bírálat. Jöhet a rossz indulat munkahelyen, itt-ott az életben. Tudjátok-e, mi történik az ilyen gyerekekkel? Amikor jönnek a nyilak. Mindannyian láttunk már ilyet. Mintha nem is érné. Mintha nem is érintené a szívét. Mintha nem is történt volna semmi. Mert hogy ő biztos önmagában. Mert hogy ő biztos abban, hogy nem véletlenül született erre a világra. Hogy őt szeretik. Őt elfogadják úgy, ahogy van. És bármi történik körülötte, ő ebben pontosan az életének a végéig biztos tud lenni. Egy olyan társadalomban élünk, ahol Kosztolányinak a nagy gondolata, hogy minden ember egyedüli példány, ez már kezd kiveszni a divatból. Már kezd uniformizálódni minden, egyre inkább és inkább. És én ma itt azt szeretném, ezt az egy mondatot szeretném, hogyha ha mást nem jegyzünk meg ezekből a gondolatokból, azt a gondolatot szeretném, ha magunkkal tudnánk vinni, hogy Isten ilyen egyedinek teremtett meg minket. Csodálatosnak, és Isten így szeret. Ilyen elfogadóan. És Isten nem azt várja tőlünk, hogy előbb nagy-nagy teljesítményt tegyünk le az asztalra, és majd akkor szeretni fog minket. Végül is a nagy diktátorok sem bántották addig azokat, akik követték őket, amíg engedelmeskedtek. Nem ilyen a kereszténység Istene. A kereszténység Istene elfogad, és ezzel a munícióval indít el a mi életünkben. Azt is szeretném elmondani, hogy ez nem önteltséget jelent. Ez a magabiztosság nem önteltséget jelent. Ez a kettő különbözik egymástól. Hogyha ezt összetévesztjük, akkor az nagyon nagy probléma. Nos, ezzel a magabiztossággal rendelkezett az Úr Jézus. Tudta ki? Kicsoda ő? Tudta, honnan jön, hova megy. A maga életkorában. És én kívánom mindenkinek, aki itt van, hogy ezt a biztos tudást, hogy a helyemen vagyok, hogy azt csinálom, amit szeretnék, hogy az életem abban az irányban halad, amerre én azt megterveztem Istennel együtt. Ezt a bizonyosságot érezhessük valamennyien. Egyetlen egy gondolatot engedjetek még meg. Aki esetleg úgy gondolja, hogy szeretne ennek a 4 éves názás kisfiúnak a nyomába érni, szeretném elmondani, hogy nem mindenkinek van numerikus intelligenciája. Mert hogy 8 féle intelligencia van. És akkor ezt így felsorolom, és aztán szépen be is fejezem. Vannak nyelvi intelligenciával megáldott emberek, akik nagyon könnyen tudnak tanulni idegen nyelveket. Ilyen volt például Winston Churchill. Nem kell róla sok mindent mondani, nagy-nagy szónok. Vannak numerikus intelligenciával rendelkező emberek, ilyen volt Neumann János, akiről beszéltem, de még mondhattam volna másokat is. Téri vizuális intelligenciával rendelkezők, ezek a művészek, mint például Picasso és a többiek, de lehet, hogy nem Szinyei Mersepárt kellett volna idehoznom. Vannak akik, hol vannak a zenészeink, akik zenei intelligenciával rendelkeznek. Mozart például. Vagy vannak, akik fizikai intelligenciával rendelkeznek, akik nagyon jó mozgáskultúrájuk van, mint Michael Jordan, vagy akik régebbiek, Charlie Chaplin, fantasztikus emberek, akik meg vannak áldva ezzel az intelligenciával. Aztán van a környezetbarát intelligencia. Csak azért mondom ezeket, hogy akinek esetleg nincs ilyen képessége, mint ennek a koreai kisfiúnak, ő is jól érezze magát. Például David Attenborough, nagyon-nagyon szeretem a fényeit. Fantasztikus, ahogyan ő beszél a természetről. Van az interpersonális, azaz a társas intelligencia. Gandhi és Teréz anya neve fűződik ehhez. És van végül az intrapersonális intelligencia, az pedig nem más, mint amit úgy szoktunk nevezni, hogy érzelmi intelligencia. Melyik fontosabb ezek közül? Melyik a legfontosabb ezek közül? Van-e olyan, ami fontosabb ebből a 8-ból? Vagy ki tudja hányból, mert szerintem még nagyon sok van. Van-e, ami megelőzi ezt bármelyik abból a 8-ból a másikat? Ha az így lenne, akkor itt ebben a teremben ülnének nagyon értékes emberek, és nagyon értéktelen emberek. De ez nem így van. Mert a Teremtő Isten mindannyiunknak adott valami különlegeset. És én arra kérem a jelenlévőket, hogy szabadítsuk fel ezeket a nagyszerű képességeket, amik bennünk vannak. Fogadjuk el Istentől, és használjuk a gyermeknevelésre, a szeretteink ápolására, a kapcsolatok ápolására, a házasságunknak a javítására, a közösségnek az építésére, és mindenre, amire ezeket Isten adta. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmet. Amen.